Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, és a következő fél órában a Kovász Király a kenyér lelke verseny egyik győztese, a pandémia alatt kenyérsütés tanító Szabia Pék mesél az elmúlt másfél év történéseiről. Buza Sándor egy korábbi interjúját hallhatják.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Szervusz, Szabia Pék.
Jó reggelt, Sanyi.
Szabadfi Szabolcs. Bár most már téged az egész országban úgy ismernek, hogy Szabia Pék.
Szerintem igen.
Hála Istennek.
Hála Istennek. Ezért harcoltam, hogy Péknek ismerjenek meg.
Pontosan. Viszont ugye a bevezetőben azt a gondolatot dobtam föl, hogy azért azt szeretném veled átbeszélni, hogy az elmúlt másfél évben különös tekintettel hogyan változott meg a te életed, illetve hogyan változott meg az a szakma, amit a magas művű pékségnek lehet nevezni. Kezdjük ott, hogy te ilyen néptanító módon, népnevelő módon valóban az időd nagy részét az elmúlt másfél évben azzal töltötted, hogy különféle fórumokon tanítottad az embereket kovászos kenyeret főzni. Ez persze jöhet abból a szakmai szeretetből, ami téged jellemez, de megérett az idő arra, hogy most erről lehetett beszélni és oktatni?
Hát nem megérett az idő, hanem idő lett sajnos arra, hogy valaki kovászos kenyeret készítsen otthon, hiszen pont az egyik nehézsége a hosszú idő. Nem sok munka kovászos kenyeret készíteni, egy picike kis tudás kell hozzá, amit amúgy gyakorlással tudsz magadra szedni, és szabadult fel mondjuk az, hogy sajnos idő embereknek, éppen amikor otthon voltak, akkor mivel üssük el az időt, nem lehetett akkoriban még akár utcára sem menni, és csak a négy fal közt voltál bezárva, és szerintem ez egy elképesztő terápiás dolog volt maga a dagasztás, amikor egy picit edzettél is, és jól leizzadtál, miközben bedagasztottad a kenyeredet. Aztán voltak olyan, tehát ugye egy kovász nevelése az gyakorlatilag két hétig tart, hogyha nullából indítjuk el. Ugye a kovász a liszt és víz keveréke, aztán a picike kis gombák, amiket nem látsz a levegőből, meg a kezedről, meg a búza szemről, meg fermentálják ezt az elegyet, és ezt felügyelted napokon keresztül, és nézegetted, nő, nem nő, milyen az illata, hogyan változik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elképesztő jó szórakozás amúgy ez a dolog. És korábban kevés ideje volt az embereknek, volt ez a rohanó élet, aztán felszabadult ez az idő, és mit csináljunk, és szerintem mindenki rákapott az ízére a kovászos kenyérre.
Igen, hát ugye a statisztikák azt mutatják, hogy valóban itt a Covid alatt ez a szabadidős tevékenységnek a szinte legnagyobb részét, vagy az emberek, amivel töltötték, az a kenyérsütés volt. Nem biztos, hogy mindig kovásszal, de valamilyen szinten otthon elkezdtek az emberek sütni kenyeret. Egyébként mennyire most már bizonyára jobban, de mennyire tudtunk kovászos kenyeret készíteni? Olyanok, akik mondjuk nem pék szakmával, vagy pék végzettséggel élték az életüket.
Hát ugye sajnos ez a kovász fogalom, ez 20-30 évig eltűnt innen az országból. Ugye a felgyorsult világnak köszönhetően a nagyüzemek megjelenésével gyakorlatilag háttérbe szorult ez a technológia. Kis pékségek megmaradtak még azért országszerte, akik használták ezt a technológiát, viszont ugye a Magyar Élelmiszerkönyv azt írja elő, hogy lisztvíz és élesztő hozzáadásával készül a kovász. Ezt 8-10-14 órán keresztül érlelték, majd utána ezt az egészet beledagasztották a kenyérbe. Ez sem volt egy rossz technológia. Mi ugye kézműves pékek előhaláztuk azt a régi módszert, amikor semmilyen mesterséges élesztőt nem kellett hozzáadni, hanem csak érlelt kovásszal. Én úgy hívom, amúgy mindenki vadkovásznak hívja, én inkább úgy hívom, hogy természetes kovásszal dolgozunk, és
akkor ez az a kovász, ami nem élesztős.
Ami nem élesztős, így van. Ami csak ezzel a kis láthatatlan gombák erjesztenek meg, és ugye ez ad egy elképesztő karakteres ízt a kenyérnek, egy csodálatos külső sötét héjat, ugye mivel van idő az enzimes folyamatoknak lejátszódni a kenyérbe, éppen ezért már olyan szépen karamellizálódik, tehát egy jó kovászos kenyér, az mindig jóval sötétebb. Az, hogy vastagabb, vékonyabb a héj, ez a sütésnek tulajdonítható, meg neked, hogy mennyire szeretnéd, hogy ilyen legyen, meg mondjuk az, hogy milyen magas hidratáltsággal dagasztod a tésztádat, hogy milyen sok vizet adsz hozzá. Úgyhogy imádják, hál' Isten.
Azt mondd meg nekem, hogy ha a technológia egyébként már lehetővé tesz, és ugye mondtad, hogy az elmúlt 30 évben nem nagyon használtuk a kovászos kenyér fogalmát, mert a nagyüzemi termelés nem arra állt rá. De azért ma már van egy-két nagyüzemi termelő, amelyiknek a portfóliójában megjelent a kovászos kenyér is, vagyis ugye gondolom őket berántotta a divat, és kénytelenek voltak ezen az úton haladni, de miért nem lehet nagyüzembe futószalagon kovászos kenyeret készíteni?
Hát maximálisan lehet készíteni. Csak
akkor mi az oka?
Jóval nagyobb odafigyelést igényel a kovászos kenyérnek a készítése.
Ez mondjuk egy ok lehet. Ez egy ok lehet.
Így van. És elképesztően jó minőségű alapanyagra van hozzá szükséged, hogy abból jó.
Ez egy másik nagyon fontos ok lehet.
Aztán mondjuk azt, hogy az emberhiány az nagyon-nagyon fenyegeti.
Megjött
ugye
a harmadik.
Így van. Aztán nagyjából ez el is árult mindent erről a dologról, hogy inkább ugye a gépekre bízzuk a feldolgozást, és aztán lesz majd valamilyen fajta végeredmény. Ugye egy gép az nem tud olyan finoman bánni a tésztával, mint az emberi kéz. Szerintem az emberi kéznél nincs finomabb műszer a világon, és még úgy látom, hogy jó sokáig ez így is maradt, hála Istennek. És ahhoz, hogy ez a kovászos kenyérnek a bélzete, a formája, az olyan legyen, mint amilyennek mi megálmodtuk, ahhoz igenis oda kell állni emberek.
Ugye ti, aki különös tekintettel a gasztronómiában dolgoztok, mindig valamilyen szinten visszanyúltok ahhoz az alaptézishez, hogy jó minőségű alapanyagból lehet jó minőségű terméket előállítani. A pék vagy a kenyér vonalon ugye tudjuk, hogy a magyar búzának, a jó minőségű magyar búzának a nagy százaléka sajnos exportra megy, tehát kimegy az országból. Lehet egyfajta olyan változás is, amelyik azt mondatja majd a gabonakereskedők, kell, hogy jobban lássák el a magyar piacot, hogy ilyen jellegű kenyerek készülhessenek?
Van is már, hála Isten, egy változás azért az évek
ezt
során.
Hogyan érzékelitek?
Rengeteg új gazda jelent meg amúgy a piacon, és a régi gazdák közül is nagyon sokan elkezdtek olyan részeket ültetni, ahol például visszaszorították a műtrágyát, jobb minőségű búzát, kevesebbet ültetnek, ugye nem a terméshozam a legfontosabb, hanem a minőség. Nagyon-nagyon sok ilyen kis vállalkozás van most már az országban. Mi maximálisan keressük őket, és ők is, hál' Isten, minket, ezért ilyen pék és molnár találkozókat is szervezünk most már évek óta az országba. Ráadásul most például a Kenyérlelke Fesztiválon is ott voltak több malomnak a tulajdonosai és a gazdák, és bemutatták az ő lisztjeiket, amivel dolgoztunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk. Nyilván ez egy lassú folyamat, de szépen megyünk abba az irányba, hogy legyen jó búza, a jó búzából majd lesz jó kenyér.
Mi a helyzet a gluténmentes kenyérsütéssel?
Hát ezt két részre osztanám, ugye vannak, akik ténylegesen gluténérzékenyek, ők sajnos ez így kell, hogy leéljék az életüket, és nekik természetesen alternatív lisztekhez kell nyúlni, erre is most már rengeteg cég specializálódott, akik kézkeverékekkel látják el őket, de amúgy kis gyakorlással meg lehet sütni a saját gluténmentes kenyerünket is otthoni körülmények közt, és ha azt hiszem, hogy ekkor lesz a legbiztosabb abba, hogy abba ténylegesen az van, amit te beledolgoztál. Ugye általában ilyenkor magliszteket használnak, aztán ugye a sikér, amit ki kell váltani, ahelyett útifűmaghéjat tesznek bele, aztán például a lemmagot nagyon sokan használják, hiszen a lemmag, amiközben vizet ér, akkor egy ilyen kis zselés állagot vesz fel a külseje, éppen ezért jobban összetartja a kenyeret, sőt gluténmentes kovászt is lehet nevelni, jóval több odafigyelést igényel, mint az amúgy sok odafigyelést igénylő normál kovász búzalisztből, de óriás sikereket érnek el vele emberkék. Ez az egyik csoport. A másik csoport pedig ugye, aki azt hittem, hogy gluténérzékeny vagyok, és fájt mindig a gyomrom, és akár kiütéses lettem, és folyamatosan puffadtság jelentkezett a szervezetébe, ő nekik azt szokta mondani, hogy rossz kenyeret ettél eddig, vagy rossz pékárut ettél. Tehát egy felgyorsított folyamatból eredménye lesz egy olyan kenyér, amit a szervezeted egyszerűen elképesztően nehezen tud feldolgozni, és nem tud vele megbirkózni. Ugye mindannyian mások vagyunk. És utána azt hitted, hogy te gluténérzékeny vagy. Majd leálltál róla, de közben kóstoltál egyszer egy ilyen hosszú eljárással készített kovászos kenyeret, ahol a kovász előállításától, tehát a kovász mindig meg kell frissíteni lisztelés ízzel, etetni kell, így van. Az egy 8-14 órás intervallum, majd utána maga a kenyér feldolgozás dolgozása, ez egy 4-6 óra, mire az egy szakajtóba kerül, aztán utána még ezt jól betesszük egy hűtőbe 8-10-12 órára pihenni, tehát legalább másfél nap az előállítása egy ilyen kenyérnek. És olyan szépen megfermentálódik minden, hogy a szervezeted sokkal-sokkal könnyebben tudja feldolgozni. Egyáltalán nincsen puffadságérzésed, és én mindig azt mondom, hogy azt ne felejtsük, hogy a kenyér ez nem gyógyszer, tehát és nem, hát még nem válik ő gluténmentessé, viszont rettentően megkönnyíti a szervezetednek a dolgát. És nagyon-nagyon sokan jönnek például hozzám is, akárha pizzát sütök, vagy kenyeret, ugyanállam mindegyik ilyen hosszú eljárással készül, sőt a pizza még hosszabb, 2-3 napon keresztül pihentetem a hűtőben ezeket a tésztákat, hogy rettentő légiessé válik a végén, és ő neki semmi baja nincsen, és nem érti. Hát és akkor elmagyarázzuk ezeket a folyamatokat, hogy ezek segítenek ezen, hogy a te gyomrodon, és egyáltalán nem leszel utána tőle rosszul.
Hogy néz ki ma Magyarországon a péktársadalom? Egy ilyen zárójeles kérdés. Fel van készülve például ezekre a kihívásokra?
Szerintem igen, de most erre gondolsz, hogy gluténmentesség?
Akár, de ez mondjuk csak egy mellékkérdés volt, inkább aztra van lennék kíváncsi, hogy hogy látod te a pékeket, a magyar pékeket? Képzésileg, helyükön vannak-e, azt csinálják-e, amit akarnak, amit szeretnének, meg vannak-e becsülve, és még sorolhatnám?
Hát én ebben csak bízhatok, hogy ez így van. Ugye én már 33 éve végeztem az iskolába, és én nekem óriási nagy szerencsém volt, én Szombathelyen végeztem, és kőszegi születésű vagyok, hogy én olyan oktatókkal találkoztam ott, akik megszerettették velem ezt a szakmát. Mi akkor igenis tanultunk erről a kovásznevelésről, mindenről. Mi sem használtuk akkoriban ezt a típusú kovászt, hanem mi is ugye azt az élesztős kovászt használtuk, de ez egyáltalán nem vont le az értékéből amúgy a kenyérnek, mert rettentő jó kenyereket sütöttünk meg, péksüteményeket. Én úgy gondolom, hogy most is az oktatásnál, aki fogékony és érdeklődik ezután a szakma iránt, az ő kap onnan jó instrukciókat és jó alapokat, és igenis el kell végezni ezt az iskolát, mert rettentő sok háttérinformációt tudsz magadba szívni, de azért azt se felejtsük el, hogy itt a pár év alatt kinyílt annyira a világ az internetnek köszönhetően, hogy elképesztő mennyiségű tudást tudsz magadba szívni akkor, hogyha erre neked igényed van. Ha nincs, akkor teljesen mindegy.
Azok a top pékek, akik ma Magyarországon igazi nevet szereztek maguknak és a szakmájuknak a nagyon-nagyon magas képzettségű szakemberei, ők és te is. Annak idején, amikor azt mondtátok, hogy ezt fogom csinálni, az egy ilyen kvázi önmegvalósításként történt, vagy ilyen dafke akartatok ellene menni annak, ami akkor volt Magyarországon?
Jót akartunk csinálni, és jót akarunk a mai napig is csinálni, és szerintem azért úgy vagyunk összerakva mi, mert én nagyon jóba vagyok az összes ilyen kézművespékkel az országba, és ismerem őket személyesen, a gondolkodásukat is, hogy napi szinten kutatják a jó búzát, kutatják a jobb technológiát, kutatják akár a jobb gépeket, hiszen attól még, hogy ők kézművesek, természetesen gépeket veszünk igénybe, úgy dagasztáshoz is, meg sütéshez, meg kelesztéshez, vagy kinyújtani ezeket az időket, és én azt gondolom, hogy ők mindannyian minden nap úgy kelünk fel, ha éppen le tudtunk feküdni persze, hogy...
Igen, mikor keltek?
Igen, hogy hát ez teljesen, hát ez a napi 2-4 óra, már nagyon boldog vagyok egy 4 órás alvásnak, de ez nem mindig sikerül, mert hogy igény amúgy meg elképesztően magas most már, hál' Isten, a jó minőségű pékárúra. Szóval mindannyian úgy kelünk fel minden nap, hogy hogy tudunk egyen jobbat csinálni. Tehát gondolod, hogy 36 év után én állok a kemence ajtó előtt, és nézem, hogy nő a kenyér. És ez engem boldoggá tesz.
Ez, bocsánat, én ugye nagyon amatőr szinten vagyok, de nekem ez egyik perverzióm, hogy amikor sütök valamit, akkor én képes vagyok ott az ablakon keresztül nézni, hogy változik, és hogy jön föl a tészta.
Mert
ez egy gyönyörű, szép átváltozás annak, amikor egy alapanyagból aztán egy kész termék lesz. Most volt a Kenyérlelke Fesztivál két fontos helyszínen, ugye Budapesten és Veszprémben is. Budapesten,
és Debrecenben.
És Debrecen, bocsánat, az volt az első.
Az volt az
igen,
első.
Debrecen, Budapest, Veszprém. A budapestin a szakma, tehát ti pékek mértétek össze a tudásotokat, ez a veszprémi viszont egy ilyen nagy public service volt, hiszen kik mehettek el oda Veszprémben?
Nem csak Veszprémben, hanem Budapesten is, és Debrecenben is, amúgy az otthon sütők, akik otthon bontogatják a szárnyaikat és a családjukat kényeztetik, meg most már egyébként a fél lakótelepet, meg a körülötte lévő barátokat, és megállás nélkül sütnek egy otthoni pici sütőbe, szóval ők is elhozhatták a kenyereiket, és neki külön volt szervezve egy ilyen otthon sütő verseny, ahol eleve már ugye ott találkoztak egymással, és tapasztalatokat cserélték, és profi pékek meg gasztro szakemberek voltak azok, akik megkóstolták a kenyereiket, és a végül döntést hoztak, hogy mely, kié volt aznap éppen a legjobb kenyér. Aztán Budapesten pedig ugye a profi pékek versenyeztek, és ott ugyanígy a komoly gasztro szakemberek és újságírók voltak, még meg pékek, meg még az otthonsütők közüli nyertesek kóstolták a profi pékségeknek a kenyerét, és ők hoztak egy rangsort, hogy az év kinek a kenyere nyerte meg az idei évbe ezt a fesztivált, és olyan sok otthonsütő jelentkezett most már Veszprémbe, hogy már mindenki nem tudott versenyezni. Tehát nem lehetett annyi kenyeret végigkóstolni, így is közel 50 kenyeret kóstolt végig a zsűri, ami elképesztő, és végignéztem ott az asztalon. Gyakorlatilag bármelyiket felvettem volna alkalmazottnak hozzám, és én is büszke lennék azokra a kenyerekre, hogyha minden nap olyan kenyér van a polcaim.
Ha már földobtad a következő labdát, alkalmazottak, elég sokan dolgoznak veled, hiszen több lábon állsz. Nem elegen. Milyen az utánpótlás, vagy ti is küzdetek azzal a nehézséggel, hogy elmennek emberek, fluktuálódik a szakma, mást akarnak csinálni, bizonytalannak érzik, bár ugye amit elmondtál, és amiről beszélgettünk, az pont az ellenkezőjét mutatja, mert péknek lenni ma jó Magyarországon, mert jót lehet készíteni. Hát és az emberek pedig akarnak jót enni.
Szerintem az egész ország küzd jelenleg ezzel a problémával, minden szegmens. Mi kifejezetten, tudod, amikor azt mondom, hogy itt majd éjszaka meg melegbe kell dolgoznod, meg hétvégén, akkor az nem szimpatikus ez a pár szó. Eléggé elvetemültnek kell lenni ahhoz, hogy elmenjél egy pékségbe dolgozni, és nagyon kitartónak, és tudnod kell a célt, és szeretned kell nagyon ezt a dolgot ahhoz, és szeretned kell az embereket ahhoz, hogy ezt csináld, mert hogy élelmiszert állítasz elő. Tehát itt nem lehet félváról venni ezt, hogy sütök valamit. Nem, neked a legjobb minőséget kell minden áldott nap sütnöd, magadból a legjobbat kell minden áldott nap kihozni. Szóval nagyon nehéz ez a dolog jelenleg az országban. Én is, és tudom, hogy a társaim is, és a ismerőseim, akik ugye kézműves pékek is ezzel küzdenek, hogy igény nagyobb van rá, mint jelenleg kapacitás. És már pedig ezt így géppel kiváltani, mint korábban is említettem, nem igazán lehet. És képzeld el, hogy például nálam még soha egyetlen egyszer nem jelentkezett egy olyan emberke, hogy kijöttem az iskolából, frissen tanult pék vagyok, és szeretnék dolgozni. Soha. Jövőre lesz 10 éves ez a kézműves pékség, amit ugye csinálok. Egyetlen egyszer nem jelentkezett ilyen ember. Sokkal többen jelentkeznek amúgy szakmaváltók például, akik otthon sütők voltak, vagy otthon kezdtek sütögetni, emellett bárhol is dolgoztak napi 8-10 órába, és belefáradtak abban a munkába egy 20-25 év után, és azt gondolják, hogy eljönnek egy ilyen pékségbe dolgozni. Velük inkább az a probléma, hogy egy túl sokat néznek tévét, tudod, van ez a Csokoládé című film, meg hasonlók, és túl sokat nézed az internetet. Tehát ez nem arról szól, hogy te megsütsz egy kenyeret, amit majd nagyon szépen megvágsz, megdekorálsz, és lefotózva kirakod, és nagyon boldog vagy, amikor jön rá sok szívecske. Na ugyanezt csináld meg 2000 darabban minden este, és napi, heti 5 napban legalább. Ugye számítsunk le engem, aki mivel vállalkozó vagyok, nekem 7 napot kell sütnöm folyamatosan. Szóval nagyon, nagyon nehéz ez az utánpótlás kérdés. Én nagyon sok embert oktatok, de ők inkább ugye háziurak és háziasszonyok, akik eljönnek a workshopjaimra, és jó is ez így. Tehát én örülök annak, hogy az emberek otthon sütnek. Ez nem csak, hogy nem visszavetette például a kenyérforgalmát a pékségeknek, hanem szerintem pont az ellenkezője történt, és hál' Isten ezt hallom országszerte mindenhonnan, hiszen akár a Covid alatt, akár most a workshopokon megtanított emberkéknek nem kifejezetten az az élet célja, hogy most minden áldott nap kenyeret süssenek. Heti egyszer vagy két hetente egyszer sütnek a családnak egy jó kis kenyeret, de nyilván ott az összes többi nap, amikor ugyanúgy van szükségük ugye erre az élelmiszerre, és akkor pedig már tudják, hogy mit kell keresni. És elmennek a piacra keresni azt a jó minőségű pékséget, hogy ahol élnek, hol találják meg azt, amit ők is otthon próbálnak.
Hát szerencsére generálódott egy versenyhelyzet, amiről beszéltünk, hogy most már egyre több pékségnek, akár nagyüzemnek is föl kell venni a kesztyűt, mert lám, már akár otthon is elő lehet állítani azt a tökéletes minőségű kenyeret, amit ti oktattok. Egyébként pedig azt gondolom, visszaemlékezve az elmúlt egy-másfél év rólad szóló Facebook bejegyzéseknek, hogy irgalmatlan sok levelet kapsz, köszönetet kapsz, és azt a feladatot, amit egyébként magadnak választottál, azt neked csinálni kell tovább.
Én ezt szeretem is csinálni, nyilván Covid-ban nekem is több időm volt ezzel foglalkozni, most azért jóval kevesebb. Ugye
most
akkor...
iszod a levét.
Most iszod, igen, tehát a Covid alatt természetesen az élő bejelentkezések, az, annak volt létjogosultsága, hiszen még egyszer mondom, sajnos otthon voltak az emberek, és azt tudtuk mondani, hogy akkor 8-kor jövök, és 8-kor dagasztunk. Most ez nem így működik, tudod.
Köszönöm szépen, Szabolcs, sok sikert, azt most már a következő alkalommal megbeszéljük, hogy megint milyen nagy fába vágtad a fejszédet, új, nagyobb léptékű dolgok, de hát a kenyérre, a jó minőségű kenyérre mindig szükség van. Szabadfi Szabolcs, Szabja Pék volt a vendégem, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Tatai Platán Gurmé étterem séfje Pesti István lesz a vendégünk. Ezt követően pedig nosztalgiázunk egy kicsit, és bemutatjuk a budapesti retro élmény központot. 10 órától könyvben utazunk tovább. Ma egy különleges beszélgetést hallgathatnak meg Hajnóci Soma kétszeres világbajnok bűvésszel, akit Olá Andrea kérdez könyvélményeiről, illetve többek között arról, hogy miért fedi fel egy világhírű bűvész a trükkjeinek titkait a könyvében. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.